kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva dicsérjük Istenünket, énekeljük a 77. Zsoltárunknak az első versét. A 77. Zsoltár első verse így kezdődik: az Istenhez az én szómat. Istenünket, keressük meg és énekeljük a 272. dicséretet. A 272. dicséret első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: mind jó, amit Isten tészen.
Santo, 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 Sant
ami segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, lelkünk épülésére olvasom az élő Istennek üzenetét. Úgy, amint az írva található a Márk evangélium a 8. részében, a 27. verssel kezdődő és a 34. verssel bezáródó ige szakaszban a következőképpen. Jézus pedig elindult tanítványaival együtt a Cézárea Filippi mellett lévő falvakba. Útközben megkérdezte a tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek? Ők így feleltek, Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a próféták közül. Jézus tovább kérdezte őket, ti kinek mondotok engem? Péter így válaszolt neki, te vagy a Krisztus. Jézus pedig megparancsolta nékik, hogy senkinek se beszéljenek ő róla. És tanítani kezdte őket, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről. Péter ekkor félrevonva őt feddeni kezdte. Ő azonban megfordulva tanítványra tekintett, és megfedte Pétert, és ezt mondta, távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem. Isten szent lelke áldja meg az ő igéjét közöttünk és bennünk. Jöjjetek testvéreim, válaszoljunk Isten megszólítására, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Olyan könnyen mondjuk ki a mi atyánkban, hogy legyen meg a te akaratod. Olyan könnyen nyílik a szánk erre a mondatra, és mondjuk el úgy, hogy valóban közben az életünk igazsága azt tükrözi, hogy nehéz elhinni és elfogadni, hogy mind jó, amit Isten tészen. Hadd álljunk meg előtted, és hadd mondjuk el neked. Sokszor levetnénk azt a keresztet, amelyet ránk mértél és ránk adtál születésünktől fogva. Sokszor nem értjük azt a keresztet, amelyet hordoznunk kell e földi életünk során. Sokszor nem értjük gondolataidat, és annyira emberi síkon tudunk csak nézni, látni, értékelni dolgokat. És ezért sokszor érezzük, hogy oly messze vagy tőlünk. Pedig ez nem így van. Köszönjük, hogy szólítgatod az életünket, lelkünket, és nem csak igéd által, hanem életünk eseményei által, a történelem hívó szava által. Azért, hogy egyszer odafordulván hozzád, kimondhassuk mi magunk is azt, amit Péter kimondott. Nem érdekel bennünket, kinek mondanak téged az emberek. Nekünk, nekem, te Isten fia vagy. Kérünk hát most téged. Jöjj el közénk lelked által. És formáld gondolatainkat, érzelmünket, érzéseinket. És legfőképpen akaratunkat. Hogy ráébredjünk arra, valóban igaz, mind jó, amit Isten tészen, mert szent az ő akaratja. Megváltó Urunkért, a Krisztus Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Isten igének meghallására készülve testvéreim, a 372. dicséret első versét énekeljük. A 372. dicséret első verse így kezdődik, könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Istennek az az igéje, amelynek alapján szent lelkét segítségül hívva, ma az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttünk, írva található a Márk evangéliuma 8. részének 34. versében, a következőképpen. Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik: ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem. Kedves testvéreim, még mindig folytatva a két alkalommal ezelőtt elkezdett témát, hozom elétek most ezt az igét. Két héttel, három héttel ezelőtt, mert közte volt egy család istentisztelet, beszéltünk arról, hogy Jézus két csoportja osztja az emberiséget. Az egyik, amelyik a többségből áll sajnos, ez az a csoport, amit ő így nevez, hogy a széles úton járók, akik veszedelembe mennek. A másik csoport, akik kevesebben vannak, ők azok, akik rátalálnak a keskeny útra, és hogy az elmúlt héten részletesen elmondtam, ez az az út, amelyik egyedül célba visz, de mégis annak ellenére, hogy ez az út jó út, célba vivő út, mégis Jézus szerint kevesen találnak rá. Azt is elmondtuk, hogy ez az egész jézusi kép, amit a hegyi beszédben alkalmaz Jézus és mond el nekünk, a földi életünk utáni időszakra vonatkozik elsőrenden. Mert a keskeny út, széles útnak a tétje nem erre a földi életre vonatkozik igazán, arra is természetesen, hanem sokkal inkább arra, és ez ma fog igazán kiderülni, ami a halálunk után történik velünk. Na ott nem mindegy, nagyon nem mindegy, hogy egy ember a földi életét hogyan járta végig, hol járta végig, a széles úton vagy a keskeny úton. Azt is elmondtuk, hogy mindannyian a széles útra születünk. Amikor eljövünk erre a világra, és megszületünk erre a világra, akkor mindannyian a széles útra születünk. És mindannyiunknak, vagy legalábbis Isten akarata szerint mindenkinek, mert ez Isten szándéka. Jó lenne a keskeny útra újjá születnie. Mindannyian, testvéreim, így éljük az életünket, és az a legnagyobb kérdés Jézus szerint, hogy az életünkben valóságá lesz-e egyszer, amit úgy hívunk, hogy újjászületés és megtérés. Aztán az elmúlt héten arról beszéltem, hogy Pál apostolnak az életében adatik egy lehetőség, amikor Festus helytartó és Agrippa király előtt kiállhat és elmondhatja maga bizonyság tételét. Ők azért állítják maguk elé, hogy védő beszédet mondjon, hiszen Pál apostol fogságban van, de ő a védő beszéd helyett elmond egy bizonyságtételt Jézusról. Nem idézem fel újra ezeket az eseményeket, tudjuk nagyon jól, hogy mit mondott el Pál. Elmondja, hogy hogy tért meg a damaszkuszi úton. És ez az Agrippa király, aki a zsidók királya volt, a végén kimond egy döbbenetes mondatot, amikor így szól, Pál, majdnem rávettél, hogy keresztény legyek. És arról beszéltünk az elmúlt héten, hogy mit is jelent ez a bibliai fogalom, hogy majdnem keresztény. És azt is elmondtuk, hogy a végkifejlett szempontjából, amiről a széles út, keskeny út is beszél, a halálon túli élet szempontjából, szinte teljesen mindegy, hogy majdnem vagy egyáltalán nem lettem keresztényé. Sőt, hadd szélesítsem ennek az egésznek az üzenetét. Emlékeztek a gazdag és Lázár példázatára, hogy van egy gazdag, aki éri az életét, és a kapujába oda tétetik, olyan szépen írja a Szentírás, oda tétetik egy Lázár, élő lelkiismeretként. Aki szegény ember, aki nyomorult ember, és ennek a gazdagnak lett volna módja rá, hogy segítsen rajta, de egész földi életében, a széles úton járva nem vette észre azt a nyomorultat, akit Isten direkt letett a kapujába. Majd a halálon túl oda át. Egyszer csak rádöbben arra, hogy lehetett volna, majdnem lehetett volna keresztényé, ha hallgatott volna a prófétákra, Mózesre, az Isten szavára, és kinyitotta volna a szemét, és nem csak nézett volna, hanem elkezdett volna látni és érteni. Na, ez már kapcsolódik a mai igehirdetéshez. Látni és érteni. Mert tudjuk nagyon jól, hogy azért veszélyes állapot a majdnem kereszténység, mert az ember önmagát nagyon könnyen egy életre szólóan be tudja csapni. Erről is beszéltem az elmúlt héten. Hogy az ember úgy éli az életének döntő részét, hogy valami azt gondolja, hogy aztán kiderül, hogy mégsem úgy van. De sok ilyen krízis van a hátunk mögött. Kedves testvéreim, ma arról szeretnék beszélni, hogy maga Jézus mit mond arról, ki és hogyan lehet az ő követőjévé? Ki és hogyan lehet? A múltkori istentisztelet után, és nagyon-nagyon hálás vagyok az Istennek, nagyon sokan odaléptek hozzám, hogy megérintette őket az Isten lelke. Az valóban egy olyan igehirdetés volt, amely az érzelmekre profétikusan hathatott. Én azt szeretném kérni, hogy ma engedd meg az Isten lelkének, hogy a gondolataidat elkezdje egy irányba vezetni. Mert az egy dolog, és jó rész, de kevés, hogy az érzelmünket megérinti az Isten. Emlékeztek, elmondtam a majdnem keresztényeknél, hogy meg tud hatódni egy Isten tiszteleten, hogy át tudja járni Isten lelke, hogy sírva megy ki a templomból. De nem történik utána semmi. Ma engedd, hogy Isten az értelmedet, a gondolataidat elkezdje formálni egy irányba, és most ne érdekeljen, hogy te mit gondolsz, ne érdekeljen, hogy mik a tapasztalataid, van-e jó vagy rossz. Mert egy dolog biztos, az Isten gondolata az életre, az örök életre vivő gondolat, amelyik téged ma vezetni akar. Jézus azt mondja ebben az igében, aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Olyan furcsa ez a mondat, nem? Tehát azért, ha Jézus ma marketinggel foglalkozó, mondjuk kommunikációs vezetőként mérettette meg, akkor nagyon hamar kirúgnák ebből az állásból, mert ilyen mondattal sereget toborozni, kettcsinálót gyártani arra vonatkozóan, hogy légy keresztényé, hát nem egy nagy üzlet. Ha valaki én utánam akar jönni, és forgass most a fejedben kérlek ezt a mondatot, tagadja meg magát, és vegye föl az ő keresztjét. És úgy kövessen engem. Kedves testvéreim, sokan itt vannak, ennél a pontnál, amikor csettintenek egyet, és azt mondják, hogy na látjátok, a kereszténység ezért jutott el a 21. századba oda, ahol tart. Mert ilyen elvel, ilyen mondatokkal, ilyen toborzóval a mai embert, a 21. századi embert megfogni nem lehet. Ez egy anakronisztikus mondat. Mit jelent az, hogy tagadd meg magadat? Mit jelent az, hogy vedd föl a keresztedet? Hát nem úgy van alapból az ember, hogy ösztönösen azt mondja, ettől próbálnám megóvni magam, kihúzni magam alóla. Majd fogok róla részletesen beszélni. Hogy az emberi fejnek a gondolatában mi van? Ki akar itt szenvedni? Ki akarja úgy élni az életét, hogy önmagával szembe menjen? Persze, hogy azt mondják sokan. Hát ez nem egy vonzó élet. Ja, ilyen értelemben igaza van Jézusnak, akkor nem véletlen, hogy kevesen találnak rá a keskeny útra. Kedves testvéreim, nem új keletű probléma ez. Keveset beszélünk róla, amikor Jézus elkezdi a földi pályafutását működésében, akkor nagyon hamar 120 tanítványa lesz. És ezek a tanítványok azért csapódnak Jézushoz, mert az a Jézus elindul a falvakba, városokba, és azt látják, hogy van hatalma embereket gyógyítani, van hatalma kenyeret szaporítani, van hatalma ördögöt űzni, van hatalma, hogy ma mondanánk, beszólni Heródesnek, nem fél. Aztán egyszer csak azt veszük észre, amikor Jézus elkezd beszélni arról, hogy én nem azért jöttem ám erre a világra, hogy én gyógyítsak. Nem azért jöttem ám erre a világra, hogy kenyeret osszak. Nem azért jöttem erre a világra, hogy a regnáló hatalmat, amelyik nektek nem tetszik, eltávolítsam az életetekből. Milyen érdekes, rögtön 72-en lesznek. Aztán Jézus elkezd arról beszélni, hogy én azért jöttem, hogy az ördög munkáit lerontsam, nem csak ebbe a csúnya világba, hanem bennetek is. Milyen érdekes, 12-en maradnak. És megkérdezi Jézus, ti is el akartok menni? Mert hogy ők arra hivatkoznak ám, hogy ez túl kemény beszéd. Ki akar szenvedni a 21. századba? Ki akar önmagával szembe menni? Ki akar kereszteket hordozni? Hát senki. Nézzük hát végig. Miről is szól ez a mondat? Miért szabja ezt Jézus feltételként? Az ő követésén. Nézzük az első részét. Tagadja meg magát. Furcsa ez a mondat, olyan, mintha Jézus maga akarná elrettenteni az embereket. Hogy túl keményen fogalmaz, és azt mondja, ezzel azt üzeni, hogy gondold meg jól. Testvéreim, igaz, hogy Jézus keményen fogalmaz, de pontosan azért, mert Jézusnak nincs szüksége a majdnem talán keresztényekre. És nem azért erőtlenedett meg a kereszténység. Téves, aki ezt mondja és ezt hirdeti. Mert nem 120-an, nem 72-en, hanem csak 12-en maradtak. Azért erőtlenedett meg a kereszténység. Mert a jézusi feltételt nem töltjük be. A maradék 12. A mai ember Jézusnak erre a mondatára azt mondja, ez túl radikális. Ez túl kemény. Ez túl direkt. Hát szeretném a gondolatot jobban elhelyezni. Ne féljünk a radikálistól. Az, amit ma a radikális alatt értenek és értetnek velünk, annak köze nincs az eredeti igazsághoz. Jézus radikális volt valóban. De tudjátok miért? Mert lehet egy születésnél, gondolj a gyermeket születésére. Lehet nem radikálisnak lenni? Lehet egy olyan kérdésben, aminek az a tétje, hogy élsz vagy meghalsz, nem radikálisnak lenni? Az volna normális, azt mondaná, nem érdekel ez a világ. Menjen nyugodtan a kárhozatba. Jézus radikális. Újra elmondom, a kereszténység nem azért erőtlenedett meg, mert nem vagyunk 120-an, hanem azért, mert nem hirdetés, nem éli radikálisan Jézus parancsát. Tagadja meg magát, azt jelenti, forduljon szembe az ember önmagával. Forduljon szembe azzal, ami eltávolítja Istentől, amelyik ilyen puhává teszi. Tudom, hogy kemény, amit mondom, de higgyétek el, egyszer ezzel szembesülni kell, és ezért mondtam, engedd a gondolataidat, Isten hadd vezesse. Ennek a világnak és történelmének mindig az volt a drámája. Amikor vagy kiforgatták a radikálist, vagy meghirdették a puhaság korszakát. Mindegy, mi történik. Kedves testvéreim, Jézus arról beszél, hogy a kereszténységnek van egy funkciója. És az így szól, ha nem tagadod meg önmagadat, nem mész szembe önmagaddal, ha nem engeded, hogy Isten elkezdje a gondolataidat, meg mindjárt elmondom, hogyan, átformálni, soha nem fogsz látni, soha nem fogsz érteni. Tömegemberként leéled az életed, és soha nem találsz rá a keskeny útra. Csak hogy értsük, hogy miről beszélünk, és nem egy elvont igazságról. Két példát hadd hozzak az elmúlt hét eseményeiből. Az egyik, itt a koronavírus őrület, ugye? Nézzétek meg, menjetek föl a Facebookra, a világhálóra, tele van vele minden. Nekem az elején már gyanús volt az, hogy hogyan lehet az, hogy azt mondják, légúti megbetegedést okoz, és arra hivatkoznak, hogy patkányokat, kígyókat és higiéniai állapotok miatt, amit megettek az emberek. Attól van ez. Tegnap jelent meg a Facebookon. 2018-ban egy cég szabadalmat jegyeztetett be, a koronavírusra. És nem értettem először, mi a biznisz benne. Aztán megértettem. Csak az gyárthat vakcinát a jogszabály szerint, aki először bejegyeztette azt. Értitek, amikor az emberek úgy élik az életüket, erről beszélek, hogy látóvá, értő emberekké kell lenni, hogy az egész világon pánik van, és nem is értik, mi van mögötte. Tagadja meg magát az ember. Ne haragudjatok, nem politizálni szeretnék. Itt van ez a Niedermüller emberke. Megteheti azt, hogy ilyeneket kimond. Mindegy, milyen oldalon áll. Gyalázva a kereszténységet, 2000 év történelmét, emberek erkölcsét. Ja, hogy eljutott oda a világ, hogy a tagadja meg magát elvet, amire Jézus kimondja, hogy ez az életre vezető út, leköpte, sárba köpte, eltaposta. Nem számít semmi. Na, értitek, hogy Jézus miért mondja most már? Ilyen majdnem keresztények, talán emberek, ne járjanak a keskeny úton. Ez a kegyetlen igazság. Jézus radikális volt. De ha nem lett volna az, meg se halt volna a Golgota keresztjén. Nem így ítélte volna meg a világot. És ma nem ülnénk itt. Kezdj el világ kereszténysége. Gondolkodni. Látni. Mert az életre vezető út nem a széles úton van. Nézzük a második felét ennek a mondatnak. Vegye föl az ő keresztjét. Kedves testvéreim, a kereszt szenvedést, halált, terhet, olyan dolgokat jelent a mi számunkra, amelyet szívünk szerint így megfognánk és letennénk. De nem lehet. Olyan dolgok vezek az életünkbe, amelyeket szívesen félretennénk, amelyikre mindig úgy gondolunk, hogy talán a másiké könnyebb. Mindig nézzük, hogy neki miért és mennyivel könnyebb. Mindig úgy érezzük, hogy ez az, ami alatt össze fog rogyni az életünk. És mindig azt gondoljuk, hogy ez az élet igazságtalansága velünk szemben. Szeretném, ha megint a gondolataidban elültethetni az Isten, de nem az. Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Kedves testvéreim, az, hogy vegyük föl a keresztünket, az azt jelenti, hogy forduljunk szembe önmagunkkal, és lássuk meg azt, amit az élet ránk mért, Isten akaratából. És Jézus nem egy elvont dologról beszél megint. Figyeljétek meg, mit mond, azt mondja, vegye föl az ő keresztjét. Jézus megtette. Bizony megtette. Képzeljétek el Jézusnak azt a 33 évét, hogy úgy született meg erre a földre, hogy világosan tudta, hogy az élete végén egy kereszten fog meghalni. Képzeld el így öntudatra ébredni. Így serdülőkort végigélni. Így szolgálni. Így elindulni és azt hirdetni, nem keserű lélekkel, hogy szeret az Isten. Arról szól ez a mondat, testvéreim, hogy mindenkinek ebben a földi életben van keresztje. Most hadd tegyek fel egy kérdést. Ha kivonjuk ebből az egészből Jézus Krisztus és mindent, meg az Isten igéjét, nem ugyanúgy hordozod? Ugyanúgy ott van rajtad. Ugyanúgy szenvedsz tőle. Ugyanazok a terhek húzzák a lelkedet. Ez a kereszt, ami a válladon van, Isten nevelő eszköze. Méghozzá tudod miért? Hogy megértsd az életed. Jézusnak a sorsa arra volt elrendelve, hogy egyszer a Golgota keresztjén végezze. És Jézus ezt érti. És ezért cselekszik. Tudjátok, mi a másik drámája a mai kereszténységnek és a mai embernek? Hogy nem érti az életét. Nem érti azt, amit a régiek értettek. Mi végre születtem erre a világra? Fogyasztónak, globalista felhalmozónak, hogyan már? Jézus is szenvedett ám a saját keresztje alatt. Emlékeztek a Getsemáni jelenetére? Persze, hogy emlékszünk. Jézus azért mondja, hogy vállalt fel az életed keresztjét, mert oda akar állni melléd. És amit eddig egyedül vittél, azt viheted vele. Van egy ige a Bibliában, amikor azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok terhelve. És azt mondja, hogy az én igám könnyű. Hogy lehet egy iga könnyű? Hát úgy, hogy ez az iga páros iga, amiről Jézus beszél. Ott állsz benne te, és ott áll melletted ő. És együtt húzzátok ugyanazt a szekeret. Vedd fel a keresztedet. Vedd fel és fordulj szembe önmagaddal. Mert a gondolatod megújulása által, ha ezt egyszer megérted, akkor az életed megtért újjászületet lehet. És végül pedig nézzük meg, mikor mondja Jézus ezt a mondatot. Nagyon érdekes. Az előzményekben azt olvashatjuk, hogy Péter vallást tesz Jézusról. És azt mondja, hogy te vagy az Isten fia. Jézus megkérdezi, hogy kinek mondják őt az emberek. Péter elmondja az emberi válaszokat. És erre utaltam a látásra rögtön az elején, csak szeretném összekötni logikailag. És Péter pedig azt mondja, hogy te Isten fia vagy. Egy másik helyen az evangéliumban Jézus erre azt válaszolja, nem test és nem vér jelentette ki. Tehát nem emberi gondolat, hanem az Istené. És áll ez a Péter, aki lehet, hogy Jézusból sok mindent nem ért még, sőt, tudjuk, hogy nem ért még, de egyszer csak az ő életébe Isten gondolata belekerül, mássá lesz, és kap egy kijelentést, ami a legdrágább kijelentés. Isten fia vagy. Tehát Jézus akkor mondja el ezt a tanítást a sokaságnak, és azért mondja el, amikor az ember egy pillanatra elengedve önmagát, nem emberi síkon gondolkodik. Akkor most már értjük, ugye? Miért kell megtagadni önmagunkat és fölvenni a keresztet? Ne a magunk síkján gondolkodjunk. Azt mondja ez a Jézus, hogy nem test és nem vér jelentette ki, és elkezdi tanítani azt a sorsot, azt a keresztet, azt a küldetést, amiért ő eljött erre a földre, amiért neki lényeges volt, hogy eljöjjön ide. És ezért szeretem a Bibliát, ez a megmosolyogtató különben, de minket egy picit úgy azért meg is nyugtat, hogy nem csak a jó oldal van ám beleírva, nem csak Péter szép oldala. Figyeljétek meg, hogy az az ember, aki pár perccel ezelőtt isteni kijelentést tesz, odalép Jézus, és azt mondja, hogy te uram, gyere már egy picit félre. Tehát rendben, hogy a tanítványoknak elmondod meg a sokaságnak, de férfi a férfi, hogy bizalmas ember, hadd beszéljek már veled négy szem közt. Hát uram, mentsen meg téged ettől az Isten. Te meg akarsz halni? És figyeljtek meg, Jézus mit válaszol. Azt mondja, távozz tőlem, Sátán. Mert nem érted az Isten gondolatát. Értitek, hogy a kereszténységnek itt van elásva a kincse, csodája, lehetősége, de itt van a vétke is. Van isteni gondolat erre a világra, az életedre, a családodra, a gyerekedre. Meg kéne érteni. De ez nem megy másként. És az a Péter, aki csodálatos kijelentést tesz, aki érti az összefüggéseket, aki meglát mindent, újra emberivé lesz, és elbukik a fűszálba. Na ezért mondja Jézus a naponkénti megtérést. Vegye fel naponként a keresztjét. Mert egyszerűen muszáj, hogy újra meg újra odállj Isten elé, és megértsd, amit ő mondani akar neked. Forgasd ezt magadba, a gondolataidba. Nézd végig az életed keresztjeit, nem sírva, gondolkodva. Miért akarod letenni, és miért nem? És egyszer csak eljutsz odáig, hogy megérted, ha nem test és vér jelenti ki neked, hogy mi miért történik. Ehhez az kell, hogy tagadd meg magad, tedd félre az érzelmeidet, tedd félre a keserűségedet, a fájdalmaidat, a rossz tapasztalataidat, az igazságodat, kezdj el Isten fejével gondolkodni. Értjük már ezt a mondatot? Hogy miért mondja Jézus, hogy aki én utánam akar jönni? Az tagadja meg magát. Vegye fel az ő keresztjét. Hadd fejezzem be azzal. Ez alatt a három Isten tisztelet alatt az Isten úgy szólt hozzánk, hogy egyszer ráébreszteni akart arra, hogy a keskeny út és a széles út mennyire más irányba visz. A múltkor elmondta, hogy neked nem Agrippának, hanem Pálnak kell lenned, és neked rá kell találnod Isten akarata és szándéka szerint a keskeny útra. és ma azzal koronázta meg. Gondolkodj, érts, és láss ebben a világban, és ami talán még fontosabb, a saját életedben. És így válik teljessé az újjászületett életed. Engedd, hogy Isten munkálkodjon benned. Imádkozzunk! Köszönjük, hogy azt ígérted, hogy a te igéd nem tér vissza dolga végezetlenül te hozzád. Ebben a reménységben, hitben és meggyőződésben kapaszkodva kérünk téged, forgass bennünk ezeket a gondolatokat, hogy az értelmünk hadd változzon. Mozdítsd meg a mi lelkünket, hogy hadd tudjunk ráébredni arra, te az életre vivő útra akarsz ráállítani bennünket. Köszönjük, hogy nálad ott van fent a tisztaság, az igazság és a bölcsesség, és te ezt kész vagy átadni nekünk. Úgy szeretnénk sokszor úgy látni téged, ezt a világot, ahogy Péter látta ott akkor. De ismersz bennünket, tudod nagyon jól, hogy a legkisebb fűszálba is mi is képesek vagyunk elbukni. Szinte minden megváltozik körülöttünk és bennünk, ha úgy alakul az életünk. Arra figyelmeztetsz, arra tanítasz bennünket, mert ilyenekké legyünk. Segíts hát bennünket önmagunkkal szembenézni, az életünkkel, és megtanulni hordozni azt a keresztet, amelyet te adtál nekünk. Köszönjük, hogy szóltál, beszéltél, figyelmeztettél bennünket, és hogy gondolataid igéd által elérkezhettek hozzánk. Kérünk ezért a világért, egyházunkért, a kereszténységért. Add, hogy újra értéket, isteni erőt képviselő és átadóvá legyen. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. És néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét. Hirdetem, hogy jövő heti vasárnapi Isten tiszteletünket a megszokott rendben fogjuk tartani. Szeretném hirdetni, hogy csütörtökön az énekkari próba elmarad. És jövő héten vasárnap Kálmán Dániel fog prédikálni, szolgálni közöttünk. Záró énekünk, testvéreim, a 478. dicséret. 478. dicséretnek az első négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.